Isten hozott mindenkit ma este is, ami szabadtéri evangelizációs alkalmunkra. Halljuk, ahogyan az apostol köszönt bennünket, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Alkalmunk kezdetén a bizonyságtétel előtt 179. énekünket keressük meg. Dicséretünk így kezdődik, a bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Bizonyság tételül ma estére Lár Endre barátunkat, testvérünket kértük fel, hogy Isten szabadításáról szóljon az ő életében. Köszönjük, hogy eljött el közénk, Andi. Várjuk bizonyság tételre.
Áldás békesség a testvéreknek. Szervusztok, akiket ismerek, csókolom, jó napot kívánok, akiket nem ismerek. Bizonyságtételem a mai és a tegnapi meg a holnapi evangelizációhoz tartozó Jónás könyvéből merítettem, a második részből, Jónás imájából. Ez különösen azért érdekes, mert én, amikor kapcsolatba kerültem az Úrral, ennek az imádságnak, magának Jónás könyvének is az imádságnak kapcsán kerültem közel az Úrhoz. Elnézést fogok kérni most mindenkitől, hogy olvasni fogok, de nem akarok különböző mellékvágányokra kerülni, így ezért leírtam papírra, amit mondani szeretnék, bár sosem szoktam a bizonyságtételeimet papírról olvasni, úgyhogy ezért most elnézést fogok kérni mindenkitől. Bizonyságtételemnek azt a címet is adhatnám, kiáltás. A Bibliában számtalan helyen előfordul ez a szó, kiáltás vagy kiáltott. De most Jónás próféta evangelizáció témája, és a mai rész az imáról, Jónás imájáról és a kiáltásról szól. Valamikor régen én is kiáltottam, amikor már a szenvedély hatalmába kerített, és rabja lettem szenvedélyemnek. Nagy bajban voltam. A jó útra visszatérés számtalan lehetőségét megpróbáltam, de igazán egyik sem segített, vagy csak ideig, óráig. Mindig visszakerültem nem jó állapotomban, nem találtam a kivezető utat, nyomorúságos létemből, állapotomból. Azt persze találkoztam egy ismerősömmel, és úgy mellé hozzáteszem, aki pszichológus és keresztény ember, és az egyetemen tanít, ő is rab volt, és ő mesélte nekem, hogy önálló is a hitre jutást Jónás próféta könyve indította el. És akkor itt azért folytatnám a felolvasást. Abból is Jónás imája fogta meg, aki a hal gyomrából könyörgött az Úrhoz, hogy ezt mindnyájan tudjuk, ez az ima a második, Jónás próféta könyvének a második része. Hazaérve elővettem a Bibliát, a könyves polcon, mert ott porosodott, ellapoztam az adott helyen, és elolvastam Jónás próféta könyvét. Aztán még egyszer, aztán újra, és nagyon sokszor. különösen engem is Jónás imája fogott meg, hihetetlenül mély és bűnvalló ima, és benne van minden tulajdonképpen, amit egy ember az életében el tud követni bűnt, és abból a könyörgés a szabadulásért, ebben az imában minden benne van. Az engedetlen Jónást az Úr megbüntette. Az engedetlen embert is megbünteti valamilyen formában. Erre számtalan példa van a Szentírásban, főleg az Ószövetségi részben. De Isten mindig ad lehetőséget a megbánásra, a szabadulásra, a hit által. Jónás tehát imádkozott a hal gyomrában, és kiáltott. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Ez a Jónás 2:3. Aztán Bartímeus is kiáltott, a vak, aki koldult a templom ajtóban, és kiáltott, aztán meggyógyult, aztán követte Jézust. Ez a hármas lépcső. Kiáltok, meggyógyulok és követem. De nem feltétlenül szükséges kiáltani, a vérfolyásos asszony nem kiáltott. A vérfolyásos asszonynak elég volt az, hogy megérintette Jézus ruháját. Így szól az ige pontosan, ha csak a ruháját érinthetem is meg, meggyógyulok. Ez Márk 5. szakasz 28. Nekem Jónás könyve volt a katalizátor, ami elindított a gyógyulás útján, rajta keresztül lépett be az Úr Jézus Krisztus az életembe. Belépett az életembe, megmutatta azt a helyet, azt a keresztény gyógyító helyet, ahol az ő igéjével csodálatos gyógyulások, megtérések vannak, csak észre kell venni, meg kell őt hallani, ahogy csendben és alázatosan jár közöttünk. Na persze én se vettem észre, menekültem, mint Jónás, mert az ördög nem engedett. De ő szelíden utánam nyúlt, és elvezetett oda, ahol én elfogadtam őt. Elhittem, hogy egyedül Jézus Krisztus a szabadító, ő szabadított meg megkötözöttségemről. Hallgattam a sok bizonságtevőt a csodálatos gyógyulásról, akik ugyanolyan mélyen voltak a hal gyomrában, amilyen mélyen én. Úgy gondolom, kitalálták, ez a szenvedély, ez a mélység az alkohol volt. 16 éve kerültem csodálatos gyógyulásom helyszínére, Dömösre, a Magyar Kékkereszt misszió gyógyító házába, ahol pasztorális lelki gyógyítás folyik az ige erejével, gyógyszerek és orvosok nélkül. Meghallottam és szívemben zártam a háznak a vezérigéjét, ami a pulpitus fölött van kifüggesztve. A János 8:36-ból, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesznek. Jónás kiáltott, Bartímeus is kiáltott, és én is kiáltottam, és a kiáltásom meghallgatásra talált. Azóta járom az Úr útját, híven követem őt, a mi Jézus Krisztusunkat. Természetesen kaptam feladatot is, bizonságtevést, koordinálni a Pomázi Kékkeresztes csoport munkáját, bibliaóráit, melyet minden héten kedden 18 órától tartunk a gyülekezeti teremben. Lelkivezetőnk az Esperes Úr, de vannak más szolgálattevők is. Befejezésként hadd legyen ez a reklám helye. Minden érdeklődőt, rászorulót, családtagot, barátot, akik segíteni szeretnének bajba jutott szeretteiken, ismerőseiken, szeretettel várunk csoportos vagy személyes beszélgetésre, tanácsadásra a fenti időpontban, tehát kedd 18 óra. És engem bármikor telefonon el lehet érni, a telefonszámom a hivatalban megtalálható, vagy az interneten. Úgyhogy aki tud ilyen beteg emberről, aki gyógyulni szeretne, legyen barát, ismerős, rokon, családtag, engem nyugodtan megkeressek, és megpróbálom elvezérelni arra az útra, megmagyarázni neki, hogy bármilyen próbálkozás fölösleges, kútba dobott pénz, csak az Úristennél van a szabadulás és a szabadítás. Azt azért meg kell jegyeznem, hogy az országban, Magyarországon nem csak ez az egyetlen egy gyógyító hely van, van számtalan, van protestáns, van katolikus, számtalan ez túlzás van. Római katolikus is, protestáns is. Én nekem azért pontos ez a hely, mert én itt gyógyultam meg, itt szabadultam meg a szenvedélyemből, és vagyok azóta az Úrnak. Szeretnék lenni teljesen hű és tisztességes keresztény szolgája. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.
Köszönjük a bizonságtételt, Isten áldjon és őrizzen meg minden szolgálatodban, családodban, szeretteid körében és a mi gyülekezetünkben és a budakalászi református egyházközségben is. Jó hallani, hogyha Isten valakit megszólít, valahonnan kiemel, kihoz, akkor szolgálatot is bíz rá. Így hallottuk tegnap is, és majd így halljuk holnap az igéből közösen is. Énekeljünk, magasztaljuk Urunkat, 460. énekünket keressük meg, mindegyik verszakát énekeljük el, 6 verszaka van a dicséretnek, így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom.
Oh,
a mi segítségünk és evangelizációs esténk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ezért imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük, hogy Te szabadító vagy. Köszönjük neked, hogy láthatjuk, tapasztalhatjuk és hallhattuk, hogy kiemelsz a gödörből, a mélységből, kiemelsz jelképesen a halnak gyomrából, és új életet adsz. Azért könyörgünk, Urunk, ma este, hogy mutass rá saját személyes életünk mélységeire, bűneire, mutass rá a mi engedetlenségünkre, és kérünk, hogy teremts olyan helyzetet, olyan pillanatot, amikor láthatjuk, hallhatjuk a Te szavadat, és amikor megszólíthatunk Téged, amikor eléd tehetjük egész életünket. Kérünk, fogadj el bennünket, amint vagyunk, Jézusunk, szabadításoddal járj közöttünk, megváltásodat tedd személyessé, szent lelkeddel bennünk. Urunk, hálásak vagyunk mindazokért, akik eljöttek, hogy együtt tegyünk tanúságot rólad, hogy halljuk a Te igédet, teremts ma is, kérünk, új életet, szent lelked és igéd által. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Jónás próféta könyvéből, Jónás könyvének második részét olvasom. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás ekkor a hal gyomrában Istenéhez, az Úrhoz imádkozott, és ezt mondta: nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A haláltorkából kiáltottam segítségért, és Te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De Te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jó tevőjüket. De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. Amen. Csak egészen röviden összefoglalom az elmúlt estének az üzenetét, magát a történetet is egybe vonva. Olvasunk egy prófétáról a Szentírásban, Jónásról, akinek Isten feladatot ad, menjen el Ninivébe, egy pogány városba, hogy hirdesse Isten igéjét, megtérjen ez a város, az Úr szolgálójává legyen. Jónás pedig fogja magát, elindul, de nem abba az útba teszi egész életét, amelyre Isten bátorítja, hanem fölül egy hajóra, megindul ellentétes irányba, és a hajó hatalmas viharba kerül. Mindenki érzi, hogy életének itt van a vége, Jónás pedig a hajó gyomrában alszik, és mikor felköltik őt, megrettennek, hogy Isten elől menekül, majd pedig arra kéri Jónás az őt szállító hajós kapitányát, hogy dobják a tengerbe, mert miatta történt mindez. A történet régi. Arról beszéltünk, hogy mi magunk is meghallhatjuk Isten szavát, elindulhatunk az ő útján, kereshetjük a vele való kapcsolatot, és bizony, hogyha mégis más útra tevődik az életünk, akkor ennek a következményeit vállalnunk kell. Nem mondhatjuk életünknek egy pontján, hogy a másik miatt történnek a dolgok, hanem látnunk kell azt, hogy miattam vannak ezek. A történet ott folytatódik, és most kapcsolódjunk a felolvasott igéhez, hogy bedobják Jónást a tengerbe, és lássuk meg, hogy egyszeribe a viharnak vége. Minthogyha minden megoldódna. Valaki, aki korábban engedetlen volt, aki szaladt az Isten elől, aki után futott az Isten, az életét is kész oda áldozni, a tengerbe vetni, hogy ítélkezzen felette az élő Isten. A viharnak vége. Ó, hány és hány ember sóhajt fel ilyenkor? Nem csak akkor, hiszen hallottuk a mai napra is, hogy akár itt a mi településünkön, bár ezt nem igazán jelezték, de Kelet-Magyarországon igen, hogy vihar lesz a szelét, most érezzük is egy picit. És amikor leszakad az ég, akkor mindenki azt várja, hogy legyen végre vége. És nem csak abban az értelemben, amikor a természetnek az erőit látjuk, és azért könyörgünk, hogy legyen már vége, hanem akkor is, amikor valami olyan vesz körül bennünket, amely igazán megpróbálja az életünket. Ó, hányan könyörögtünk, és hányan imádkoztunk azért, hogy vége legyen a gazdasági válságnak, hogy emberi arcok, életek kisimulhassanak, és íme azt mondják, ennek a válságnak vége van. Ó, hányszor látom azt saját személyes tapasztalatomból is, hogy emberek, akik évekkel, évtizedekkel korábban szerelmes csókot váltottak egymással, kapcsolatuk megromlik, marják egymást, megemésztik egymást, csak egyet várnak már életükben, hogy vége legyen, hogy elváljanak. És amikor kimondják az ítéletet, egyházi vagy világi szempontból, akkor úgy tűnik, minden megoldódott. A korábbi elkötelezettség feloldódik. Vagy ha szomorúbbat szeretnék mondani és állítani, akkor azt mondom és azt állítom, hogy vannak olyanok, akik azt várják, hogy valaki a környezetükben meghaljon, hogy elmenjen, hogy ne keserítse tovább az életüket, hogy végre egy család családként élhessen, hogy ne legyen ott nap mint nap a nyomorúság, a szenvedés, az indulat, az erőszak, de jó volna ebből kilépni. De jó volna ezt megszüntetni, de jó volna azt mondani, hogy az életünk viharának vége. És amikor ez megtörténik, amikor hadd mondjuk így jelképesen, hogy elmegy a gond, vagy éppen elmegy a válság, a nyomorúság, a szenvedés, akkor az ember életében mégis üresség marad. Valahogy nem érzel megelégedettséget. Valahogyan fellélegzel, de mégsem oldottak meg a problémák. Valahogy mégis vissza kell menni abba a lakásba, ahol korábban együtt éltetek, vissza kell menni abba a szobába, amely összekötött benneteket, és most ott vagy egyedül. Lehet, hogy lezárult a gazdasági válság. Lehet, hogy azt mondják most már újra, hogy van befektetésre lehetőség, de ott állsz és látod mindannak a következményét, amit a válság hozott. Nem érzel megelégedettséget. Ott állsz megtépázottan, látszólag győztesen. És mégsem győztél igazán. Jónás imádsága, a második rész arról szól, hogy az ő emberi életének vége. Nincs tovább. Nincs emberi kilátás. Jó szívvel, amit ember még megtehet, micsoda nagy dolog, önmagát áldozná azért, hogy békesség legyen, hogy a vihar elcsendesedjen. És szinte már látjuk magunk előtt, hiszen vannak ilyen szuper közeli képek, különböző filmkockák megelevenednek, hogy valaki süllyed a tengerben egyre mélyebbre és egyre mélyebbre. Látjuk, ahogyan megnyílik a szeme. El tudom ezt képzelni egészen konkrétan. A napokban jutott eszünkbe feleségemmel, hogy amikor először voltunk a gyerekekkel együtt nyaralni Gyulán, a bokáig érő medencébe vittük be a legnagyobb fiunkat, akkor a legkisebbet. Éppen akkor kezdett el valahogy tipegni, járni. Egyéves forma lehetett. Úszó pelenkába bent voltunk a bokáig érő vízbe, és egyszer csak elterült. És abban a 20 centi vízben láttam a szemét, ahogyan kinyitotta, ahogyan felfelé néz, ahogyan nem érti a helyzetet. Pedig csak 20 centis volt a víz. És előttem van Jónás, akinek az élete süllyed lejjebb. És a szuper közelében látom, ahogyan néz felfelé, ahogyan egyre halványabb a fény, ahogyan megjelennek a légbuborékok, ahogyan elkezd talán kapkodni, vagy ahogyan hagyja az életét sodródni. És süllyed egyre lejjebb. És nem azt érzi, hogy megelégedett az élete, hanem azt érzi, hogy vége az életének. És mindaz, aki már átélte ezt a szorítást, aki átélte már ezt a mélységet, ezt a süllyedést, és akit Isten nem hagyott ebbe belehalni, az újra és újra végig gondolja, hogy mi célból történik mindez. Erről beszélt a testvérünk is. A szorítóban, a mélységben Istennel találkozó ember, aki életben marad, az, hogyha becsületes, akkor végig gondolja, hogyan tovább. És a zsákutcából csak egyetlen egy út marad, megfordulni, visszajönni. Mert lejjebb már nem lehet süllyedni, mert tovább már nem lehet menni. Csak újra és újra visszafelé araszolni. Ó, hány embernek van az ajkán panasz? A szenvedő ember gondolatában hányszor jelenik meg? Miért engedte ezt meg Isten? Miért hagyta, hogy így legyen? Miért engedett el? Miért adta a vihart? És amikor ezt a kérdést feltesszük, akkor ez egyben bíztatás is arra, hogy önvizsgálatot tartsunk. felhívás önmagunkkal való szembenézésre. És tudjátok, sokszor nem az a legkínzóbb, hogy az ember átéli a vihart az életében, hanem a legkínzóbb az a kérdés, hogy hol van benne az Isten. Hogy benne van-e az Isten. Mert igazán ettől a kérdéstől szenvedünk. Hogyha nem látjuk a mélységben vezető úton az Isten kezét. Hogyha csak elsuhan felettünk, de nem látjuk, ha nem halljuk, pedig hogyha ő velünk lenne, még a testi szenvedést is elviselhetnénk. De éppen ebben a percben kezdődik az Istennek a munkája. A szenvedésben, a mélységben, az elvettetésben. Tegnap azt mondtuk, és ma is legyen kapaszkodónk ez, hogy lehet, hogy Jónás elengedte az Isten kezét, lehet, hogy mi elengedtük Isten kezét, de az Isten fut utána a mélységbe. És a mélységben úgy kezdi velünk, hogy megmutatja ott, hogy kik vagyunk. Ott mutatja meg, ahol már nincs kapaszkodó, ahol már nincsen torz tükör, ahol már nincsen kedves szó, ahol már nincsen bátorítás, csak egy valami van. Ő és én. Az ő ereje, és az a káosz, amely körülvesz engem. Hiszem, hallottuk is, hogy ebben a helyzetben csak Isten oldhatja meg ezt a problémát. És ezért nem te vagy a himás, hiszen te már nem tehetsz érte semmit. És nem tehetsz ellene sem semmit. Egyedül az Isten hatalmában áll, a te magán életedben, hogy megtörténik-e az a változás, amely változás a teremtéskor történt, hogy új élet születik. De ez csak ott születik meg, ahol már nincsen kapaszkodó, ahol már nincsen menekvés. Ez pedig, testvérek, annak a pillanat, amikor látom, hogy mit tett velem a bűn, hová is jutottam Isten nélkül. Mennyire vádoltam a másik embert, kiszolgáltatottá lettem a szégyen átélésében, felrúgtam az Istennel való kapcsolatnak harmóniáját, eltűnt az élet fájához vezető út, ilyeneket szoktunk mondani, bezárult körülöttem minden. És az élettel szemben megjelent egy valami, a bűn zsoldja, a halál. Az igazi mélység egy ember életében mindig az, hogyha hátat fordít az Istennek, hogyha bizalmatlan az Isten iránt, hogyha nem hitte el, és ma sem hiszi el azt, hogy Isten jót akar. Nem hitte el, és nem hiszi el ma sem, hogyha Isten valamire azt mondja, hogy rossz, ha valamit tilt, azt azért tiltja, hogy megmentsen bennünket, mert a kárunkra van. És mi pedig, lássuk be, sokszor azzal érvelünk, hogy Isten meg akar fosztani bennünket a szabadságunktól. A bűn az, hogy nem akarjuk elhinni Istennek, hogy amit mond, az értünk van. A bűn a bizalmatlanság, a kételkedés, a hitetlenkedés. Amikor ki akarod venni az életedet az Isten kezéből, amikor magad akarsz megoldani mindent, ezt csinálja itt Jónás ebben a történetben, majd ő maga oldja meg azt a problémát, amelyet generált. Ott a tenger mélyén. De pedig a bűn a sokkal hatalmasabb, mint hogy ezt mi meg tudnánk oldani. A bűn mindig a személyünket veszi célba, bekerít, elzárja az utat, nincs tovább. A hegyek aljáig süllyedtem, minden bekerített. Rajtam van a teljes nyomás, akár a víznyomás, rajtam van a légszom, nincs tovább. Testvérek, a bűn az nem buta. A bűn az nagyon is ravasz. A fejedet veszi birtokba, álnokul tanácsol. És hogyha a fejedet, ha a szívedet birtokba vette, akkor már minden megvan. És milyen szörnyű, hogy itt ebben a történetben azt olvassuk, hogy egy próféta hite hagyásáról van szó. Hadd mondjam így, hogy egy hegynek a hite hagyásáról van szó. Egy emblematikus embernek, egy ikonnak, egy prófétának a hite hagyásáról van szó. A hegyek ledőlnek a mélységekig. És ez az egész nép bukását jelenti. Éppen ezért az emberi életnek az egyik nagy tragikuma, feloldhatatlan tragikuma, hogy bűnbe bonyolódunk mindannyian. És mi egyikünk sem tisztán, hanem átkos örökséget hordozva éljük mindennapjainkat. Ennek pedig a következménye oly sokszor a gőg, a restség és a hazugság. De amikor az ember ott a mélyben van, akkor látja már saját életét, a saját helyzetét, hogy Jónás és ő igazából nem különbözik. És mégis menekül az Istentől. Ám ott már nem menekülhetsz semmiről. Nem fenyegetek senkit. Akik ismernek, tudják, hogy én nem vagyok olyan fenyegető fajta. Egy tényt azért szeretnék elmondani, hogy egyszer mi mindannyian válaszolni fogunk Isten szavára. Mindenki akarva, akaratlanul. Vagy itt ebben a földi életben, vagy oda át az ő mennyei országában. Mert válasz nélkül az ő megszólítása nem maradhat. Az, aki hallotta Isten szavát, annak válaszolnia kell. Pál írja a korintusiakhoz írott levélben, hogy mi egyszer mindannyian megállunk Isten ítélő széke előtt. És ott már nem az a kérdés, hogy mit tettünk, vagy mit tehetünk a jövőben, hanem az a kérdés, hogy milyen a kapcsolatunk az Istennel. És milyen nagy kegyelem ez a mai nap, ez a mai este, hogy mi az Istennek adott választ előbb tehetjük meg, mint utóbb. Ma. Felelhetünk neki. Amikor azt mondta tegnap, vagy azt mondja ma Jónás, vagy amikor azt mondta nekem, amikor megkereszteltek, és erre nem emlékszem, de ráírták a keresztelvelemre, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, és amikor megtértem, én magam Tahiban, a Sion hegyén, egy ifjúsági konferencia telepen, és hallottam Istennek ugyanezt az igéjét, Ézsaiás próféta könyvéből, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, ott már válaszolhattam. Milyen kegyelem, hogy ma válaszolhatunk. Mert felelnünk kell. Nincsen felelet nélküli néma élet. és testvérek, hadd mondjam, hogy ma ezen az estén Jónás imádsága éppen arra tanít bennünket, hogy lehet kiáltani, hogy lehet szólni, hogy lehet Istenhez beszélni. Ő már szólt, és mi válaszolhatunk. Mert az imádságban minden valóságos lesz. Nem önmagunkkal beszélgetünk, hanem elvettetésben Istent látjuk magát. Szólítsd az Urat. És lehet, hogy azt mondod, hogy én nem tudok imádkozni. Ha valaki hazamegy és otthon kinyitja Jónás proféta imádságát, a második részt, valamilyen Bibliába belenéz, hogy milyen jelzések vannak egy-egy mondat, egy-egy szó mögött, akkor azt találja, hogy Jónás imádsága a Zsoltárok imádságos könyvének gyűjteménye. A 120. Zsoltárt, a 42. Zsoltárt, a 31. Zsoltárt, a 18-at, a 69-et, a 103-at, a 142-et, az 50-et, a 116-at mondja el benne. Hát nincs is ennyi hely Jónás imádságában, de ez mind-mind ott van Jónás szívében. Milyen jó, hogy mi olvashatjuk a Szentírást. És hogy ezek az igék, amelyeket Jónás ott imádságban mondott, ezek a vészben, a veszélyben, az elesettségben beletódulnak a mi szívünkbe. Milyen jó, hogy a legmélyebb helyzetben is, amikor már nincsen emberi remény, akkor kimondhatjuk azt, hogy a sorsom, Uram, a Te kezedben van. És a Te igédre való emlékezés, a Szentírásra való emlékezés, az Isten igéjének a szívembe való bevésése, az gyógyulást ad és reménységet, szelíd reménységet minden nap. Adja meg az Isten számunkra ezt a percet. Olyan megható és az én személyes életemnek egyik döntő igei élménye az, amikor olvasunk egy emberről, Zakariásról, aki ír egy profétikus könyvet, és ebben a profétikus könyvben egy főpap jelenik meg, Jósua főpap, akinek az a dolga, hogy egy fogság után hazatért maroknyi hívő sereget, szegény kis zsidó gyülekezetet vezessen, és amikor hazaérkeznek, akkor ez a főpap ott áll szennyes rohában, nyomorultan, és a sátán teljes erővel vádolja őt. Mert a sátán az mindig vádló, elrontottad, úgy sincs tovább, vége, lehetetlen. És a sátán vádolja Jósua főpapot, és vádol minket. És amikor ott van Jósua főpap, hallgatja a tárgyaló teremben a vádakat, akkor már nem tud mit mondani a maga védelmére. Akkor már nem tudja azt mondani, hogy igen, te. Csak annyit tud mondani, vétkeztem az Úr ellen. Amíg az ember magyarázkodik, amíg el akarja hitetni a másikkal és önmagával, hogy minden rendben van, hogy az életének a következő napja is biztosított, addig nincs megoldás, addig nincs kiút. Addig csak a zsákutcában újra és újra koppanunk a falnak, addig csak a mélységben vagyunk. Nincs gyógyulás, nincs levegő, nincs fény, csak keserűség, csak vádak, mert a vádak, amelyeket elmondanak felettünk, azok mind-mind igazak. És ekkor megszólal az Isten, hogyha már nem a mentségedet keresed, hanem a hegyek alján vagy, akkor megszólal az Isten. Aki bűnbe bonyolódik, akinek az élete szennyes ruha, arról ezt leveszi az Isten, és tiszta a fehér ruhát ígér mindazoknak, akik nem igazságot várnak az Istentől, hanem kegyelmet várnak tőle. Teremts bennem tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennem, mondja a Zsoltár. Testvéreim, ez az egyetlen egy megoldása a bűnnek, mert jóvá tenni nem tudjuk őket. Nincs arról szó, hogy egyre jobbak leszünk, majd kései cselekedeteinkkel elfeledtetjük mindazt, amit tettünk, régi bűneinket. Nincsen más út, csak a megtérés, csak Jézus Krisztus. És hogyha belenézünk a Szentírásba, akkor olyan szavakat látunk benne, hogy újjászületés, új kezdés, új ember, új ég, új föld, új élet. Valami nagyon radikális változás. Azt mutatja és azt mondja el a Szentírás, hogy valaminek vége kell, hogy legyen, és valami újnak kell indulnia az ember életében. Annak, aki még nem látta meg, hogy a Krisztus követés egy radikális változás, az nem várhat semmit a kereszténységtől. Annak csak egy vallás a többi között. Mint hogyha Jézus volna a mi vallásunk nagy alapítója. De Jézus nem vallás alapító, hanem megváltó. Jézus azt mondja Nikodémusnak, azt mondja a bölcs zsidó embernek, egy tisztességgel körülvett férfinak, szükség néked újonnan születned. Szükséges és lehetséges. Szükséges, mert nem mondhatod, hogy elég jó vagyok így én az Istennek. És lehetséges, mert nem mondhatod, hogy én az Istennek nem kellek. Szükséges néktek is újonnan születni, egy magasabb életre felemelkedni, feltörni, beleszületni az Isten lelki világába, az Isten világába. Mert az embernek sok lehetősége van, hogy visszaeshet az embertelenségnek a világába, nem az állatok világába, annál lejjebb. De megvan a lehetősége arra is, hogy felemelkedjen az Istenhez. Embernek lenni, testvérek, mindig nagy rizikó, egy nagy vállalkozás, egy izgalmas, létfontosságú döntés, hogy merre akarsz menni. Lefelé zuhanni, vagy felfelé emelkedni. És Krisztus azt mondja, szükséges néked újjászületni. Hogyha azt akarod, hogy boldogabb legyen az életed, hogy ne vonszold magaddal a régit, akkor térj meg, szülesz újjá lelkileg. Keresd mindazt, ami Istentől fakad, ami tiszta, ami előrevívő, ami hitből fakadó. Fogadd el azt, amit Krisztus ajánlott. Bízz benne. Hol történik az újjászületés? Krisztusban. Egyedül Krisztusban van a titok. Nem másban. Benne. Nem azért mondjuk, és nem azért hirdetjük újra és újra Krisztust egy-egy istentiszteleten, mert nem tudunk mást mondani, hanem azért, mert a lényeg, a megoldás, az újjászületés Jézusban van. Mint amikor tavasszal a kertész fogja a metszőkést, belevág a vad alanyba, és belehelyezi a nemeset. És akkor a vad gyümölcsöt hoz. Ezt adja Krisztus. Egy egészen újat, gyümölcstermő életet. Olyat, amely kedves az Istennek. Honnan tudjuk, hogy Jónás ott a hal gyomrában újjászületett? Onnan, hogy megváltozott az imádság eleje és az imádság vége. Az első sorok arról szólnak, hogy beretörődés van, elvegtetés, és az utolsó sorokban pedig életszeretet. Teljesen más az imádságnak a kezdőmondata, és teljesen más az imádságnak a végkicsengése. Más ember mondja ugyanis mindezt egy szempillantás alatt, ott és akkor, a legmélyebb ponton, aki perbe kezdett az Istennel, az imádság végén már magasztalja őt. És mi ennek a szimbolikája? Nos hát az, hogy az új ember ott áll újra a parton. A külső körülmények változatlanok. Neki Ninivébe kell menni. Nem változott semmi. Lehet, hogy az út is ugyanolyan hosszú. Lehet, hogy egy picit rövidebb. A külső körülmény változatlan, és Ninive is változatlan. De már más ember megy oda. És a legnagyobb dolgot itt tapasztalja meg Jónás. Mert kiderül számára is, hogy még Isten haragja mögött is Isten szeretete áll. A harag mögött a szeretet áll. Mi keresztjének pedig a harag mögötti szeretetet a kereszten fedezzük fel. Krisztusban, a kereszten új emberré lehetsz. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, olyan hatalmas, hogy Te megszólítasz bennünket, és Te választ vársz arra a szóra, amely egész lényünket, nevünket hordozta. Bocsásd meg, hogy mi sokszor inkább a kerülő utat választjuk, így próbáljuk megoldani a veled való kapcsolatunkat, mint hogy odafigyelnénk, és egyszerűen panaszunkat, perünket, gyötrődésünket, szenvedésünket, bűneinket megvallanánk neked. Bocsáss meg, hogy az életbe belebonyolódunk. A nehezebb változatokat keressük a megoldásra, nem pedig az egyértelműt, a Te igéd szerint valót. Őszinte bűnbánatot, megvallott bűnt, imádságot. Könyörülj rajtunk kegyelmeddel, Urunk, mert az én életem is lesüllyedt a hegyek aljáig. Csak tőled jöhet a szabadítás, Uram. Hiszem, vallom, látom. Szabadíts meg, Uram Jézus Krisztus, minden bűnömtől, mert a kereszten Isten haragja mögött is látom a Te szeretetedet, ahogyan megváltottad életemet. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, a gyötrődőkért, a magányos lelkekért, akik máshogyan próbálják megoldani életük problémáit, attól, hogy igéd és szent lelked új életet teremtsen bennünk Jézus Krisztusban. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, mindazokért, akik körbevesznek bennünket, mindazokért, akik játszanak, nevetnek, mindazokért, akik dolgoznak még most is. Mutasd meg nekik általunk a legjobb hírt, az örömüzenetet, Jézus Krisztus kereszt halálának és feltámadásának jó hírét. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik bizonságtétellel készültek vagy készülnek, szent lelked járja át őket, adjon számukra is épülést. Áld meg, kérünk, itt Pomázon, Csobánkán, Budakalászon a keresztjén közösségeket. Imádkozunk hozzád, Urunk, most református gyülekezetünkért is. Adj megújulást, megtérést, a mi időnkben kérünk, Urunk. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallod a mi csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül a 200. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versével az éneket. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! mindezek után az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Most is szeretettel ajánljuk, hogyha valakinek esetleges kérdése van, akkor jó szívvel állunk rendelkezésére. Senkit nem fogunk visszatartani, de bátorítunk mindenkit arra, hogy ha valami megmozdult benne, akkor legyen imádkozó testvére. Sokan vannak itt ebben a közösségben, gyülekezetben, akik testvérei lehetnek. Isten áldjon meg mindenkit, és szeretettel várunk holnap este is alkalmunk harmadik estére ide, a Szent István Parkba. Áldás, békesség!